Az éber emlékezés is önkényes. Előhívjuk a tudatunkból azt, akit akarunk, akit nem, azt visszaküldjük. A fiatal képzelődik, a felnőtt cselekszik, az öreg emlékezik. Konrád György.
Indul az e-commerce Expo Podcast. Stratégia, marketing, logisztika, fulfillment és minden, ami a sikeres e-kereskedelmi vállalkozásodhoz kellhet.
Szia! Nagy szeretettel köszöntelek, ez az e-commerce Expo Podcast. A következő expóig az a célunk, hogy végigvezessünk téged egy sikeres e-kereskedelmi vállalkozás megalapításának és megalapozásának lépésein, miközben szélesítjük az ismereteidet. Én Mikos Ákos vagyok, az Expo egyik házigazdája. A mai epizódban Kulcsár István Róbert beszélget Németh Hunorral, a retino.com szakértőjével arról, hogy a visszaárunak és a vele járó, benned is most érzett fájdalomérzetnek nem is kell feltétlenül jelentkeznie. A Retino 3 éve van jelen a piacon, és ez alatt is már rengeteg tapasztalat és tudás összegyűlt náluk a témával kapcsolatban, amelyet most megosztanak veled. Hogyan lehet egyszerűsíteni a visszaküldés folyamatát? Miben segít egy vásárlónak és miben egy elkereskedelmi vállalkozásnak egy átgondolt rendszer? Ma erről hallhatsz epizódunkban.
E-commerce Expo Podcast. Stratégia, marketing, logisztika, fulfillment és minden, ami a sikeres kereskedelmi vállalkozásodhoz kellhet.
Robi kérdez, de most talán kezdjük azzal, hogy mi is az a Retino pontosan.
Felismertük azt, hogy a visszaáró maga a folyamat egy nagyon komoly felfájás a webáruházaknak, amivel nem igazán szeretne foglalkozni, mert macerás és nem generál plusz bevételt, ugyanakkor fontos, mivel a nap végén rész az ügyfélélménynek, és ha az ügyfél keserű szájízzel távozik a webáruháztól, akkor lehet következő, hogy nem onnan fog vásárolni. És mi azon dolgozunk, hogy ezt az egész visszaáró folyamatot minél inkább megkönnyítsük, leegyszerűsítsük, standardizáljuk a webáruházok számára, úgyhogy minél kevesebb időt és pénzt kelljen erre fordítaniuk, mindamellett, hogy magát a visszaáró élményt optimalizáljuk a fogyasztó részére.
Miért fontos egyébként ez a visszaáró élmény? Nekem ezzel kapcsolatban van amúgy egy nagyon sarkos meglátásom, tehát ugye magához, a brand experience-hez, illetve magához ugye a user experience-hez én azt gondolom, hogy abszolút hozzátartozik az is, hogyha valaki bármilyen okból kifolyólag nem elégedett a termékünkkel, nem ezt szerette volna, nem ezt a lovat akart, akármi ilyesmi, akkor ugyanolyan lelkesen és ugyanolyan profin kell tudnunk kiszolgálni, mint akkor, amikor megvette ezt a terméket. Neked erről mi a véleményed, vagy mi a meglátásod így, hogy azért sokkal nagyobb tapasztalatotok van ezen a piacon?
Szerintem is a visszaáró szolgáltatás minősége, az valahol ott kell legyen, mi maga a kiszolgálás minősége is. Pontosan az, amit előbb mondtam, mert hiába van az, hogy az ügyfélnek egy jó tapasztalatot nyújtunk a vásárlás folyamán, hogyha az első komoly problémánál, amivel beleütközik, nem tudunk neki megfelelően segíteni. És ez a probléma ugye az, amiről te is beszéltél, hogy a termék az nem felel meg neki, és vissza szeretné küldeni, esetleg cserélni szeretné. És ez még hozzáfűzném azt, hogy kutatásokat vizsgáltunk, ugye, hogy mennyire fontos ez az ügyfélnek, és azt láttuk, hogyha ez az egész visszáró folyamat nagyon gyorsan megoldódik, és nem okoz fejfájást az ügyfélnek, akkor az eseteknek a 70%-ában az alternatívát a termékre, ami neki nem volt jó, vagy egyszerűen rossz emléket rendelt, az ugyanazt a webáruháztól fogja megvásárolni. Tehát igazából ez nem egy elesett bevétel, hanem egy olyan bevétel, amit megtarthat a webáruház, illetve a későbbiekben is hozzá fog fordulni az ügyfél, akkor, hogyha megfelelő visszáró szolgáltatást nyújtott neki.
Alapvetően itt ketté kell osztani magát a problémát, hiszen egyik oldalról ugye problémát oldotok meg a kereskedőnél, a másik oldalon pedig problémát oldotok meg a kereskedő vásárlójánál. Mit láttok, kinél mi az igazán nagy probléma, amire megoldást tudtok adott esetben nyújtani, és ez most itt nem a reklám helye, tehát nehogy félreértsd, vagy nehogy félreértsenek a hallgatók, hanem itt arról van szó, hogy mit láttok a piacon, vagy amikor validáltátok, vagy iteráltátok ezt az ötletet, akkor mit láttatok, hogy az egyik, illetve a másik oldalnak mi volt a legnagyobb problémája, amire ti elkezdtetek megoldást keresni?
Egy nagy probléma volt, ami mindkét oldalon jelentkezett, az elő a folyamatnak a nehézsége. Ha megnézzük azt, hogy te, mint vásárló, egy terméket olyan tudsz visszaküldeni az esetek túlnyomó többségében, akkor az úgy működik, hogy te mész a webáruháznak a weboldalára, letöltöd a forranyomtatványt, kitöltöd, beszkennered, elküldöd e-mailben, és már későbbében feldolgozzák az ügyfélszolgálaton például. Ez elég hosszas folyamat, meg nehézkes, telefonálgatást igényel meg mindenféle más dolgot. Nem igazán szeretnek ezzel foglalkozni a vásárlók, azt szeretnék, minél gyorsabban megoldják ezt. És erre a mi megoldásunk az, hogy ezt az űrlapot ezt digitalizáltuk, és ahelyett, hogy le kelljen tölteni, kitölteni, stb. Konkrétan néhány másodperc alatt lehet azonosítani a rendelést, a problémás terméket, beírni, mi a gond vele, elküldi az ügyfél, és le van tudva. következő lépés már csak az lesz, hogy a webáruház kapcsolatba lép tele, hogy hello, szia, megkaptuk a jelentésedet, a kérésedet, és dolgozunk rajta. Ez az ügyfél részéről, a végfogyasztó részéről. A nehézség a webáruház részéről az, hogy amint bejött egy ilyen kérés, nincs rá kialakítva egy standardizált folyamat, ahogy ezt meg tudnák oldani. Nem azért, mert nem volna rá szükség, hanem azért, amit az előbbiekben is mondtam, nem egy olyan dolog, amivel szívesen foglalkoznak, egy kupa hátukon, és igazából akkor oldják meg, amikor van rá idejük, és ebben próbáltunk mi, és sikerült rendet tenni. Megvannak a különböző szakaszok ugye egy visszárónak a bevételezésénél.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mik azok a részek ebben a dologban, amik ebből az egészből, ebből a nagy egészből automatizálhatóak?
Hát igazából több részét lehet automatizálni. Az első ismét a fogyasztóhoz, végfogyasztóhoz kötődik. Általában az van, hogy elküldi az e-mailt a problémás termékről, és nem kap semmilyen választ. Ez automatizálott, mert a fogyasztó szereti azt, és értékeli, hogyha folyamatosan informálva van, és a kommunikáció az egy ilyen automatizálható rész, hogy minden státuszváltozásnál kap egy e-mailt. Szia, megkaptuk a kérésedet. Szia, megérkezett a csomag. Szia, elbíráltuk. Oké, visszakapod a pénzt, 2 nap múlva érkezik. És ezek olyan dolgok, amiket a jó webáruházak azok végeznek, viszont ez plusz munkát jelent, és ennek az automatizálásán dolgozunk részben. És a másik dolog, amit automatizálunk, az konkrétan pénzvisszatérítés, ami úgy működik általában, hogy minden egyes ügyfélnek külön-külön utalja az adott webáruháza az összeget, amit vissza akar téríteni. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy ezeket az utalásokat előkészítjük az irányítópulton belül, azokat egy fájlban tömörítjük, a nap végén a webáruháznak a tulajdonos vagy bárki, aki foglalkozik ezzel, letölti a fájlt, feltölti az internet banking platformra, és egy kattintás akár 10-25-200 műveletet is engedélyezni tud, és ezzel rengeteg idő spórol meg. És egy harmadik dolog, amit szintén automatizáltunk, az a dokumentumoknak a kiállítása, hogy amikor terméket visszaküldesz, legyen egyszerűen csak cseréről szó, vagy garanciális problémái vannak, különböző dokumentumokat ki kell állítani, vagy törvény kéri, vagy belső procedúrák kérik ezt a vállalkozástól, és ez általában manuálisan szokott történni, viszont nálunk lehetőség van arra, hogy sablonokat előkészítsen a webáruház, ahová a rendszer beszippantja az infókat, amiket megkapott már az ügyféltől, konkrétan egy kattintással elő van állítva a dokumentum.
Elgondolkodtam azon, miközben mondtad, hogy ezek egyébként baromi jó dolgok. Most, mivel nem a reklám helye, ezért nem feltétlenül kell arról beszélni, hogy milyen csomagjaitok vannak, meg mennyibe kerülnek, de kereskedőként, aki majd azt mondja, hogy ez tök jól hangzik ez, amit itt a podcastben hallottam, ránézek már erre a rendszerre, megnézem ezt a retinót, és elgondolkodok azon, hogy vajon ez nekem megéri, vagy nem éri meg, hiszen van egy limit, ami fölött érdemes egy ilyet bevezetni, akkor, hogyha konkrétan több erőforrásom megy el vele a manuális munkára, mint amennyit meg tudok spórolni egy ilyen dologgal. És ennek során kezdtem el azon gondolkodni, hogy vajon milyen scorecardok, milyen mérőszámok vannak, milyen statisztikák, amit egy kereskedőnek érdemes a visszaáruk kapcsán kezelnie, elemeznie, értékelnie.
3 kategóriára bontjuk ezeket az indikátorokat. Termék, ügyfél és esetmegközelítést alkalmazunk. És a termékek esetén azt nézzük, hogy az a terméknél mekkora a visszaküldési ráta. Ez azért fontos, mert ha azt látjuk, hogy a termék nagyon sokszor visszajön hozzánk, akkor érdemes mélyebbre bányászni, hogy mi lehet a gond a termékkel, és ebben nagyon sokat segít az, hogyha az ügyfélnek van lehetősége megadni az okot is, amiért visszaküldi, mert lehet a nap végén azt fog kiderülni, hogy a termék listázásánál van gond, és valami el van írva, nagyon egyszerű példa, egy ruhánál egy méret el van írva, és ennek a javításával nagyon sok jövőbeli visszárót lehet elkerülni. Egy másik dolog, amit figyelünk, az ügyfél KPI, így kategorizáljuk őket. Szerintem mindenkinek ismerős az RFM modell, ami valamilyen szinten próbálja monetizálni egy ügyfélnek az értékét, mennyit ér neki az adott ügyfél. Ezt mi úgy szoktuk használni, hogy korrigáljuk azzal, hogy mennyi árut küld vissza hozzánk, hiszen hiába van egy olyan ügyfelünk, aki rengeteget látogat minket, rengeteget vásárol tőlünk, hogyha minden második terméket visszaküldi, hogyha hónap végén vonalat húzunk, lehet, hogy az ügyfél látszólag egy sztárügyfél, egy sztárfogyasztó, viszont az is megtörténhető, hogy pénzbe kerül nekünk a fenntartása. És a harmadik kategória, amire odafigyelünk, az az eseteknek a különböző mutatószámaik. Ezen belül az egyik legfontosabb az az esetnek a megoldási ideje, azaz mennyi idő telik el attól, hogy az ügyfél jelenti a problémát, addig, hogy ez megoldásra kerül, vagy megkapja a csereterméket, vagy visszakapja a pénzét, és azt láttuk, hogy ez minél rövidebb, annál valószínűbb, hogy az ügyfél ismét tőlünk fog vásárolni. Tehát egy napon belül megvan ott a probléma, akkor a statisztikák szerint 70% az ügyfeleknek tőlünk fog vásárolni.
Igen, ez kicsit olyan egyébként, mint az ügyfélszolgálat, hogy az ügyfélszolgálatnál is ugye általában azzal szokták módosítani a nem fogadott hívásoknak a statisztikáját, hogy az az ügyfél, akit X időn belül, tehát tipikusan mondjuk ilyen fél órán belül visszahívunk, ő még úgy tekint erre, tehát nem úgy tekint rá, mint hogy nem ért el az ügyfélszolgálatot, hanem ő még elégedett ügyfélként fogja otthagyni az ügyfélszolgálatunkat, tehát ezzel szokták ugye módosítani, hiszen az az ügyfél, akit nagyon hamar visszahívunk, az még alapvetően nem számít bele a nem fogadott hívásoknak a rossz statisztikájába. Gondolom itt is erről van szó, vagy ugyanez az analógiája, pontosan, és ugyanez a pszichológiája a dolognak, hogy az az ügyfél, akit nagyon-nagyon hamar hozzásegítünk ahhoz, hogy ki tudja cserélni a termékét, vissza tudja küldeni, stb., ő tipikusan ugye a következő terméket, vagy a, ahogy te is korábban említetted, a módosító vagy helyettesítő terméket is majd tőlünk fogja megrendelniük.
Hát alapvetően vannak még érdekes statisztikák, de trendekről beszélni kicsit. Ugye az köztudott, hogy ha egyszer bizniszről van szó, akkor annak a gyökerek induló pontja az általában az esetek 99%-ában az Egyesült Államok. És azt látjuk a retro statisztikáknál is, ami ott történik, az lassan-lassan, de elér Nyugat-Európába, Közép-Európába, és akkor onnan meg kelet-fele. És azt látjuk, hogy Amerikában általában termékeknek a 20%-át is visszaküldi az ügyfél. Ez azért érdekes, mert oké, Európában ez 14%, de azért nagyon érdekes, mert Amerikában nincsen szövetségi szinten szabályozva az, hogy az boltnak vissza kell fogadnia a terméket. Szóval ez igazából azt jelenti, hogy a boltok azért vállalják ezt be, mert tudják, hogy ez neki plusz bevétel fog jelenteni, tehát megéri nekik az, hogy visszafogadják a termékeket.
Meg ugye talán az is, hogy van egy nagyon erős, tehát ott ugye nem szabályozással érik el a kontrollt, hanem ott ugye a piaci verseny miatt van ugye egy nagyon erős kontroll, hiszen hogyha valaki megcsinálja azt, hogy mondjuk nem 14 napot vállal, hanem 30 napot vállal, valaki megcsinálja azt, hogy aznap kiszállít, valaki megcsinálja azt, hogy a felbontott terméket is visszaveszi. Például én jártam úgy, hogy ugye kint voltam majdnem egy hónapot az Egyesült Államokban, és vettem a telefonomra egy ilyen tölthető tokot. San Franciscóban az első állomásunkon vettem meg, és mire Miami-ba értünk, addigra elromlott ez a tok. Besült az egyik ilyen kis tüskéje. Bevittem egy Apple Store-ba, és ott pironkodtam, hiszen se a doboza nem volt meg, se a számlája nem, semmilyen nem volt meg. Oda mentem a sráchoz, elmagyaráztam neki, hogy bocsi, de hát Apple Store-ba vettem, és hogy ez történt vele. Mutattam ott a kis tüskét, és mondta, hogy előfordul az ilyen. Fogta, levett egy másikat a polcról, a kezembe nyomta, és mondta, hogy vigyázzak magamra. Hogy egyszerűen onnantól kezdve, hogy valahol ilyen egyszerűen működik, és tényleg nem kötözködnek, mindent visszaadnak, onnantól a többieknek is meg kell csinálni, hiszen különben versenyhátrányba kerülnek a konkurenciához képest.
Pontosan ez így működik, és gondolom a következőkor, hogyha telefontokat vásárolsz, akkor szinte tudjuk hozzá vásárolni.
Így van, így van. Tehát, hogy én abszolút, ugye, amit az elején is mondtam, én azzal, ahhoz nagyon tudom magam tartani, hogy az ügyfél elégedettséget az is befolyásolja, hogy egy-egy elállásnál, visszaárunál, bármi ilyesminél hogyan kezeljük ezeket a problémákat. Ha ezeket rugalmasan és jól kezeljük, akkor azzal szerintem konzerválhatjuk saját magunknál az ügyfelet, tehát elérhetjük azt, hogy egy ügyfél újra, meg újra, meg újra tőlünk vásároljon, hiszen pontosan azt a bizonytalanságot, ami ugye az elkereskedelemben benne van, azt tudjuk minimalizálni. Ugye én azt gondolom, hogy a mai modern fogyasztónak az egyik legnagyobb félelme az abból fakad, hogy rossz döntéseket hoz, ugye ez az analysis paralysis, hogy nem jól döntök, hogy nem azt a terméket veszem meg, amire leginkább szükségem lett volna, és ezt úgy tudjuk a legjobban minimalizálni, hogyha ebben rugalmasak vagyunk, és minél több vevőt szolgálunk ki, minél több rendelésünk van, ez szerintem annál fontosabbá válik a piacon. Arról mit tudsz elmondani egyébként, vagy mennyire láttok bele, hogy egy-egy ilyen visszaárunak költségstruktúrája az, hogyan néz ki?
Egy kutatást idéznék ismét, 2018-as Csehországban végezte egy nagyon nagy online kereskedő. Az eredménye az volt, hogy egy csomagnak vagy terméknek a visszafogadása és visszahelyezés a polcra konkrétan 4-szer többe kerül, mint annak a terméknek a kiküldése az ügyfél fele. Ez igazából abból fakad, hogy nagyon jól meg vannak olajozva a kifelé irányuló folyamatok. Gondolj csak bele, egy csomag előkészítése konkrétan percekbe telik, vagy kevesebb, mint 2 percbe telik. Míg az, hogy egy termék visszajusson hozzánk, az legalább ügyfélszolgálati részről 2-3 percbe telik, még az egészet lebonyolítja az ügyfélre a teljes beszélgetést. Azért sokkal több kerül sokkal több pénzbe, mert sokkal több időbe is, és ennek napvégén költség lecsapódása van. Ez az egyik része. Sokkal többet kell vele foglalkozni, pontosan azért, mert nincsenek annyira standardizáló folyamatok. Olyan van általában, hogy a különböző információk különböző helyeken központosulnak, copy-paste-elni kell innen oda, és ez rengeteg időbe telik. És egy másik költség az egésznek, az az ügyfél részén van ismét, amiről már beszéltünk, hogyha ez nincsen nagyon jól megoldva, akkor igazából egy ügyfélt veszítünk el.
Ez alapján én úgy gondolom, hogy a jelentős költség egyrészt ugye van ennek, akkor ez alapján egy nagyon-nagyon erős opportunity cost-ja, tehát egy kihagyott lehetőség ezáltal az ügyfél által, akit jó eséllyel elveszítünk. A másik oldalon pedig ugye elsősorban humán erőforrás költsége van ennek a dolognak. Az is egy költség, hogy visszajön hozzánk az áru, de a jelentősebb része az az, amit nálunk a backend folyamataikban fog ez eredményezni, hogy erre fenn kell tartani egy csatornát. Itt egy embernek meg kell néznie, hogy az a termék valóban olyan-e, mint amikor kiküldtük, nem cseréltek ki benne mondjuk sunyi módon egy alkatrészt, vagy bármi ilyesmi, vissza kell helyezni a polcra, vissza kell venni a raktárkészletbe, stornozni kell a számlát, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ez alapján kimondhatjuk, hogy visszavenni a termékeket, az egy viszonylag drága mulatság. Akkor most jön a 500.000 forintos kérdés, biztosítsuk-e szerinted akkor ez alapján az ingyenes áru visszavételt? Tehát, hogy nyilván a webáruházak ebből a szempontból ugye sok tekintetben kötöttek, hiszen 14 napon belül bizonyos szabályok teljesülése esetén ezt meg kell csinálni, de hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat chargeolni, vagy érdemes-e ezen gondolkodni, hogy ezt bármilyen formában chargeoljuk ezeket a visszaküldéseket, vagy te azt javaslod ennek ellenére, hogy amennyire csak lehet, ezt próbáljuk meg ugye ingyenessé tenni, és itt ugye egyetlen egy olyan rész van, ami szerintem nagyon nagy kérdés, hogy a visszaküldésnek a költségét azt kiviselje, hiszen ezt a hatályos jogszabályok szerint ugye a fogyasztónak kell állnia, érdemes-e ezt átvállalni. Azért kérdezem ezt, mert Nyugat-Európából rendeltem egy csomó mindent, és ott tipikus volt az, hogy nagyon-nagyon szép, brendelt sejempapír, kicsomagolom, ott egy boríték, megköszönik azt, hogy őket választottam, illetve ott van ugye az adott futárszolgálatnak már a kitöltött etikett címkéje és egy leírás hozzá, hogyha nem vagyok elégedett a mérettel, vagy mégse tetszik a termék, akkor ezt ragasszam fel, hívjam fel ezt a telefonszámot, és onnantól kezdve ők ingyenesen visszaviszik és visszautalják a pénzt. Te, mint szakértő, aki azért látod a közép-európai piacot, mit javasolsz ebben a témakörben?
Hát, ahogy mondtad, a verseny az elég intenzív mindenhol, és az ügyfél azt látja, hogy egy bizonyos ruháruházban például ingyen visszatérítés van, akkor valószínű, hogy onnan fog vásárolni, akkor is, hogy talán 2-3 nap már többek kerül a visszaküldés. Szóval ez ismét iparág specifikus, illetve szerintem mindenféleképpen érdemes kísérletezni vele, esetleg úgy, hogy bizonyos visszatérő, egyértelműen hű és jövedelme generáló ügyfeleknek biztosítani az ingyen a visszatérítés, ingyen a áru visszaküldést, vagy bizonyos értékű rendelések fölött biztosítani ezt. Ez igazából mindenkinek ki kell tapasztalni, nincsen egy egyértelmű trend Európában, hogy ez olyan szokott történni, viszont amit nagyon sok webáruház végez, az egy elég érdekes dolog, nem biztosítanak alapvetően ingyenes visszaküldést, viszont azt mondják az ügyfélnek, mikor még mielőtt megnyomná a fizetek gombot, hogy szia, figyelj, itt van ez az ingyenes visszaszállítás biztosítás, ami azt jelenti, hogy oké, erre a rendelésre fizet 200 forint plusz, viszont ezért cserébe, hogyha úgy alakul, akkor ingyen visszaküldheted hozzánk a terméket. Ugye ez ismét matek, ki kell számolni, hogy mekkora visszaküldési ráta és mekkora árat szabjunk meg az ügyfeleknek, és ezt, ha jól kizsonglőrködi az adott webáruház, akkor ez teljesen fedezheti a visszaküldési költségeit, a futárköltségeit, illetve olyan webáruházak is vannak, akik ezen konkrétan pénzt keresnek. Úgyhogy az ügyfélnek is egy pozitív élményt nyújtanak. És amit még az elején kérdeztél, hogy mennyire toljuk ki a határidőt, az érdekes, mert ugye 14 nap a kötelező Magyarországon, viszont látjuk azt, hogy a nagyáruházak 30-60-90 napot is biztosítanak.
Nem akarok a szabadba vágni, ugye elméletileg úgy van, hogy 14 napon belül kell jeleznem az elállási szándékomat, és onnantól további 14 napon van ugye a visszaküldésre elméletileg, ami hát azért egy 77-szoros OLED TV esetében akár egy teljes olimpiát is le tud fedni, valljuk be őszintén, de igen, hogyha megnézzük ugye egy IKEA-t, vagy egy bárkit, ugye pont azt mondja, hogy hello, azért legyél IKEA family tag, mert hogyha te family tag vagy, akkor neked nem, mit tudom én, 14 napod van visszaküldeni a terméket, hanem van 1 éved, vagy 5 éved, vagy 10 éved. De itt szerinted hol érdemes meghúzni a határt?
Ez nagyon kontraintuitív lesz, amit mondok. Minél hosszabb, annál jobb.
Na, és itt álljunk meg egy pillanatra, mert érdekes lesz a folytatás Németh Hunorral, ám előtte jöjjön az a rovatunk, amelyben sikeres webáruházak tulajdonosai adnak egy tippet, most induló vagy formálódó vállalkozásoknak. A kérdés szinte mindig ugyanaz, mit tanácsolnál egy most induló webshopnak?
Szépségdepó.hu. Zoltán, induláskor lehetőleg ne egy termékre építs és azt próbáld valakinek eladni, hanem először inkább keresd meg egy réspiacot és neki kínálj terméket. Azaz, ha még nincs terméked, de webáruház indításán gondolkozol, akkor kicsit fordítva gondolkozz. Keresd egy problémát, amire vagy még nincs, vagy csak kevés és nem túl hatékony megoldást kínál a piac. Ha megvan a probléma, esetleg egy igény, akkor keresd olyan terméket, ami ezt megoldja. Ekköré pedig építeted az egész webáruházadat, kapcsolódó termékekkel, szolgáltatásokkal. Sokszor tapasztaljuk, hogy egy profi termékfotó alapfeltétel, de ezen felül óriási hangsúlyt kell fektetni a termék leírások elkészítésére is. Legyen minél átláthatóbb, lényegre törő, pontos, ugyanakkor, hogyha van rá mód, akkor részleteket is fel kell tüntetni, mert van, akire ez győz meg. És persze a Google is szereti. Szerezd tesztelőket és valós véleményt a termékeidről, ezek kerüljenek fel a webshopba. Mutasd be a termékedet használat közben is. Akár fotón, de főleg videón. A leírásban, a terméknevekben használj olyan szavakat, amikre rákeres a célpiacod. Minél több ilyen szó kerül benne, annál nagyobb az esélye, hogy előrébb kerülsz az organikus találati listában, azaz ingyen szerezhetsz érdeklődőket. A fentiek megléte sokkal több munkát kíván meg előkészítési szakaszban és a napi rutin szintjén is, de az eredmények is sokkal jobbak lesznek. Okay, and now back
to business. És most vissza a beszélgetésünkhöz. Ott tartottunk ugye, hogy minél hosszabb az elállásra hagyott idő, annál jobb.
Ez azért van, mert végzett a UPS, ez az amerikai vezetőfutásszolgálat, egy kutatás, igazán minden évben végezi, de egy 2018-as kutatásban mukantam rá, ahol megvizsgáltak visszaküldési rátát, annak függvényében, hogy mennyire hosszú ez a visszaküldési periódus. És azt látták, hogy azoknál a webáruházaknál, ahol ez a periódus 30 nap fölötti, ott a visszaküldési ráta 38%-a kisebb, mint azoknál, ahol rövidebb a periódus, és erre konkrét magyarázatot nem szolgáltak, viszont el lehet beszélgetni róla. Az én véleményem az, hogy ha például megkapsz egy terméket, ami nem pont olyan, mint amilyet rendeltél, és tudod, hogy van rá 14 napot visszaküldeni, akkor minél gyorsabban próbálsz megszabadulni tőle, mert különben el fogod felejteni. Viszont van rá 30-40-60 napod, akkor úgy állsz hozzá, oké, rendben, itt van ez a termék, nem pont olyan, mint szerettem volna, de hát ha mégis jó, próbáljuk ki, barátkozunk meg vele, és az esetek nagyon nagy részében ez meg is történik, hogy elfogad a terméket, mert megszoktad, megkedvelted, és nem fogod már visszaküldeni.
Ugyanezt akartam egyébként én is mondani, hogy ezt én ilyen kiskutya effektusnak hívom, amikor kap valaki egy valamilyen ilyen kiskutyát, kismacskát, tengeri malacot, hörcsögöt, akármit, ami nem pont olyan, mint amilyet ő szeretett volna, mert ő adott esetben fekete perzsát szeretett volna, de ez meg egy szürke perzsa, és hogyha azonnal azt mondod, hogy oké, akkor vigyétek vissza ezt a kismacskát, és hozzatok egy olyat, amilyet én szerettem volna, akkor az úgy rendben van, de amikor van rá 60 napod, és 60 napig szokod tulajdonképpen ezt a kismacskát, akkor onnantól kezdve már sokkal kisebb lesz az esélye annak, hogy visszaküld, illetve adott esetben el is felejted már ezt az egész visszaküldést, illetve adott esetben például elejted azt az adott terméket, már keletkezik rajta valamilyen sérülés a használatából fakadóan, tehát hogy egy csomó-csomó olyan esemény bekövetkezhet, ami minimalizálja annak a lehetőségét, hogy ezt valaki ténylegesen visszaküldje. Tehát én is ugyanezen a véleményen vagyok, amint te, és nagyjából ugyanígy látom ezt a dolgot, csak mégis szerintem sokkal jobb, hogyha ezt egy szakértő szájából hallják, mint hogyha egy a témában teljesen laikus ember nyilatkozik ebben a dologban. Amit még szerettem volna tőled kérdezni, hogy arra mennyire láttok rá, hogy általánosságban véve, mik a legtipikusabb ilyen visszaküldési okok? Tehát mik azok, ami miatt a legtöbb terméket visszaküldik egy webáruháznak?
Ez ismét iparágonként változik. A divatipar jönnék ismét, leggyakoribb szerintem mindenkinek ez ugrik be először az, hogy nem volt jó a méret az adott terméknél.
Vagy nem állt jól.
Ezt nagyon sok vagy nem állt
jól. Vagy nem állt, ugye ez egy nagyon tipikus, rengeteg ilyen mém van, tudod, amikor rendeltél valamit, így nézett ki képen, és így nézett ki, amikor megérkezett. Tehát, igen. Ez nagyjából kapcsolódik, tehát, hogy ez egy ugyanaz a problémakör.
Ez ugye nagyon gyakori szerintem, aki egyszer online rendelt bármilyen roderabot találkozott ezzel. Nagyon sok webár az úgy oldja meg, hogy mikor egy terméket rendelsz, akkor azt mondja, hogy rendben, MS kértél, viszont vegyél egy L-est is, lehet az lesz a jobb. Elküldjük neked, és amelyik jó, azt megtartom, másik pedig visszaküldött hozzánk. Egy másik gyakori ok, amiért a terméket visszaküldik, mert nincsen már rá szükségük, esetleg azért, mert későn érkezett. Ez is egy komoly probléma, hogyha megrendelsz egy terméket, amire nem tudom, két nap múlva van szükséged, mert éppen mész nyaralni, és megérkezik 5 nap múlva, akkor mikor visszaérsz, már nincs szükséged, és vissza fogod küldeni a webáruháznak. Másik tipikus eset az, hogy nem felel meg a specifikációknak, a termékleírásnak, ami a weboldalon van. Ez ugye lehet azért, mert konkrétan valamit elírtak a weboldalon, vagy az ügyfél esetleg egy számítógép, egy elektronikai cikk esetén kicsit rosszul értelmezi az ottani számokat, és ezért küldi vissza. De igazából nagyon sok ok van, és az eseteknek egy ilyen 10-15%-ában nem is határozott meg az okot, egyszerűen csak visszaküldik.
Visszakanyarodva arra, amit mondtál, csak elindított bennem egy ilyen gondolatmorzsát. Nem is tudom, hol olvastam, és egyáltalán nem akarok vádaskodni, de talán valamilyen ilyen román elkereskedelemről szóló cikkben olvastam, hogy ugye egyre nagyobb problémát jelent a romániai elkereskedőknek az, hogy 2-3-4 helyről is megrendelik ugyanazt a terméket az emberek, és csak azt veszik át, tehát már eleve ott ugye nincs is az, hogy visszaküldik, hanem ott automatikus visszaáru van, de hogy csak azt veszik át, ami legelőször megérkezik, ugye így minimalizálva saját maguk számára az átviteli időt, és ez most egyáltalán nem gondolnám, hogy ez egy Románia vagy Közép-Európa specifikus probléma, hanem ahogy egyre tudatosabbak lesznek a fogyasztók, és ismerik a saját jogaikat, minden országban kialakulhat egy olyan réteg, aki azt mondja, hogy megrendelem 3-4 helyről, ugye nyaralás előtt 2 nappal, hogy biztos, hogy megérkezzen, csak azt veszem át, amelyik legelőször megérkezett, mindegyik másikat meg visszaküldöm. És ez szerintem felvet egy problémakört, hogy mit tegyünk azokkal az emberekkel, azokkal az ügyfelekkel, akik notóriusan nem vesznek át termékeket. Egyáltalán tehetünk-e velük valamit? Felismerhetjük-e őket? Vagy szerinted fontos-e az ő felismerésük? És érdemes-e mondjuk ilyen Robinson listák irányába elmenni és elgondolkodni egy elkereskedőnek?
Ezeket úgy érdemes megközelíteni, hogy mennyire lehet megelőzni magát a rendelést, hogy egy ilyen ügyfélről van szó. Igazából bármilyen listára gondolunk, az nagyon könnyű megkerülni, mert más e-mail címmel rendeli meg azt a terméket, amit szeretne következő alkalommal, és ugyanoda értünk vissza. Szerintem nagyon nehéz, ha egyáltalán ki lehet őket kerülni. Amit mi javasolni szoktunk az, hogy a visszáró folyamatnál próbáljuk valahogy őket elbátortalanítani attól, hogy következőkor tőlünk rendeljenek. Ez igazából úgy történhet meg, hogyha persze minden törvényi előírás betartásával minél hosszabbra és nehézkesebbre húzzuk az egész folyamatot, hogy következőkor, mikor ugyanezt szeretné tenni, akkor kétszer gondolnak, hogy tőlünk szeretné vásárolni. Általában 3-7%-át teszi ki az ügyfélkörnek az ilyen problémás vásárló, ami egy elég tekintélyes része, meg nagyon sok időt kell vele foglalkozni, de mi ennek ellen azt javasoljuk, hogy inkább a többi jó és jövedelme generáló ügyfélre összpontosítsunk, és ott próbáljuk valamilyen szinten optimalizálni a folyamatokat.
Ugye, hogyha egyre hosszabbra és egyre inkább elnyújtjuk és nehezebbé tesszük a visszaárukezelést, az viszont abból a szempontból lehet kontraproduktív, hogy az ügyfél élményt a többi, és egyébként KPI-ok szempontjából sokkal értékesebb ügyfélnél is elrontja adott esetben. Úgyhogy az utolsó kérdésem, ami még belefér, milyen KPI-okat érdemes nézni itt a visszaáruk esetén egy webáruház számára?
Hát az egyik nagyon fontos KPI-ra, hogyha az ügyfelet nézzük, akkor az a megelégedettség. Ugye az kb. Tükrözi azt, hogy mennyire volt megelégedve a folyamattal, mennyire volt gördüléke, mennyire maradt egy jó szájízzel az egész visszaáru után, ami ugye direkt befolyásolja a következőkor innen fogja vásárolni, vagy éppen egy versenytárshoz fog menni. Egy másik dolog, amit nézünk, az a keresztértékesítés, amit ugye esetenként lehet látni. Azt hiszem, említettem, hogy ha elég gyorsan van megoldva az eset, akkor az eseteknek a 70%-ában az ügyfél ugyanannak fog terméket vásárolni, mert ugye volt egy igénye, ami megpróbált kielégíteni egy termékkel, nem jött be, de attól az igény az még fennáll, és azt látja, hogy gyorsan visszakapta a pénzt, esetleg kupont kapott, akkor ugyanannál a webáruháznál fog következő terméket vásárolni. A termékeknél, amit érdemes még nézni, azok a visszaküldési okok, hogy mik azok a tipikus problémák, amikkel az ügyfelek szembesülnek, mert ezek olyan dolgokra mutathattak rá, amik szisztematikusan esetleg rosszul vannak beállítva a webáruháznál, esetleg rossz kategóriai terméknél, egy egész termékvonalnál, vagy nem is tudom, kozmetikumok esetén rossz színkód meghatározása, és ha ezekre odafigyelünk, akkor nagyon sok olyan visszáró esetet tudunk már elkerülni, ami későbbiekben ilyen problémák miatt fennállhat.
Itt azokról a problémákról, amikről beszéltünk, azok közül mi az, amiben ti konkrétan tudtok segíteni, tehát mi az, amire a rendszeretek képes, és hogy mi az a nagyjáboli ügyfélkör, ami felett már azt mondod, hogy a ti terméketek egy abszolút megtérülő befektetés. Ez lehet napi rendelésszám, havi forgalom, bármilyen olyan mérőszám, ami alapján azt gondolod, hogy na nektek ezek a webáruházak a tipikus ügyfeleitek, és hát ugye azért most már az elmondható, hogy Magyarország mellett Romániában, Szlovákiában, Csehországban is ott vagytok, amiről én tudok. Ez nem zárja ki azt, hogy még más országokban is, de ezt majd mindjárt te elmondod nekünk.
Az alapvetően azt szoktuk mondani az ügyfeleknek, hogy akkor éri meg egy ilyen automatikus rendszerrel dolgozni, hogyha van havi szinten legalább 8-10 visszáró csomag, hiszen az alatt olcsóbb és egyszerűbb nekik ezt manuálisan intézniük. És amiben mi tudunk segíteni, az két részre bontható. Az első az ügyfélélmények javítása. Sokkal gyorsabb a retinon keresztül a visszáró kérést regisztrálni és elküldeni a terméket. Akár az ügyfél maga hívhatja ki a futárt néhány kattintással, anélkül, hogy be kéne telefonálni a webáruházhoz. És a webáruház részéről konkrétan a folyamatoknak a standardizálásával és optimalizálásával tudunk segíteni. Igazából azt akarjuk, hogy a webáruházaknak minden jobban megolajozott folyamatokat alakítsunk ki, illetve hogy ez az egész visszáró munka, ami egy komoly felfájás, senki sem akar vele foglalkozni, minél gördülékenyebb, gyorsabb, és minél kevesebb pénzbe kerüljön neki.
Oké, hát akkor reméljük, hogy hamarosan a ShopRenter alkalmazások között is megtaláljuk a retinót. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked, és én azt gondolom, minden egyes ilyen beszélgetést azzal szoktam lezárni, hogy valamilyen tékköveit, valamilyen olyan dolgot mondjon a beszélgető partnerem, ami szerintem mindenképpen fontos. Tehát amire azt mondta, hogyha most egyetlen egy dolgot javasolhatnál a hallgatóknak, ami szerinted a legfontosabb ebben a folyamatban, ami az egész beszélgetésünknek lehet a quintesszenciája, akkor mi lenne az?
Szerintem, amit így mondanék így zárószóként, az, hogy attól, hogy egy folyamat maga nehézkes, és nem szeretnénk vele foglalkozni, nem jelenti azt, hogy nem is kell vele foglalkozni, és nem lehet egy nagyon jó megoldást találni rá, ami nagyon sokat segíthet a webáruháznak a teljes működésében, és a nap végén esetleg még plusz pénz is generálhat neki.
Németh Hunornak a retino.com-tól köszönjük a válaszokat, Kulcsár Robinak pedig a kérdéseket. Neked pedig azt, hogy figyeltél erre a beszélgetésre. Keresd a további részeinket is, vagy olvasd az e-commerce expo blogját, és fejlődj velünk együtt a még sikeresebb e-commerce vállalkozásod felé haladva. A következő epizódban találkozunk, addig is minden jót kívánunk.
E-commerce expo podcast. Magyarország legnagyobb e-kereskedelmi konferenciájának műsora.